Második könyv. Sokká pihentek fiókba zárva ezek a feljegyzések. Jó egy éven át nemigen volt kedvem az íráshoz, meg azután kétségeim is támadtak. Érdemese lapot lap után garmadába rakva, pontos időrendben lerögzíteni önvallomásaimat. Igaz, a már teliírt oldalakon több helyen kifejtettem, hogy emlékirataimat főképp és elsősorban a magam szórakoztatására és időtöltésére jegyeztem fel, ám ezeken a pontokon sem akarok letérni az igazság ösvényéről. Kimondom hát kereken, becsületesen, hogy írás közben ravaszul kissé a nyilvánosság felé is kacsintok, és ha nem biztatott volna a remény, hogy az olvasók érdeklődéssel, sőt tetszéssel fogadják munkámat, alig ha jutottam volna el idáig. Akkor azonban föl kellett vennem magamban a kérdést, vajon ezek az életem folyásáról szóló őszinte és szerényen a valósághoz simuló közlések vetekedhetnek-e az igazi írók kitalált történeteivel? Vagyis, hogy kivívhatják-e annak az olvasóközönségnek a kegyét, melyet úgy gondolom azok a rikító írásművek túlságosan is jól lakadtak és eltompítottak. Tudja a jó ég, mondtam magamban, miféle izgalmakat és lelki megrázkódtatásokat várnak az emberek egy olyan írásműtől, mely címével a bűnügyi regényekkel és detektív históriákkal óhajt látszólag versenyezni, holott az én élettörténetem. Akármilyen furcsa és gyakran álomszerű hatást tesz is, viszont csattanóknak és ingerlő bonyodalmaknak teljességgel hiány van. Ezért aztán elbátortalanodtam, és azt hittem, legjobb, ha az egészet abba hagyom. Ma azonban történetesen megint elém kerültek kész írói próbálkozásaim. Némi megindultsággal futottam át újból gyermekkorom és serdülő éveim krónikáját. Ettől felélénkülve tovább szőttem emlékezéseimet, és hogy életpályám egyes kiemelkedő mozzanatai újból megelevenedtek előttem, nem tudtam megszabadulni attól a gondolattól, hogy olyan részletek, melyek rám, magamra oly vidító hatást tettek, az olvasók szélesebb körét is elszórakoztatják. Ha példán a kokáért felidézem azt az életszakaszomat, amikor a Német Birodalomnak egyik hírhet fejedelmi székhelyén, egy belga arisztokrata álneve alatt előkelő társaságban az ugyancsak jelenlévő rendőrfőnökkel, aki szokatlanul emberséges és szívekbe látó férfiú volt, fekete kávézás közben szivarszó mellett a szélhámosságról és büntetőjogi kérdésekről csevegtem. Vagy pedig, ha arra gondolok, hogy csak egy esetet említsek föl, mikor az első őrizetbevételem sorsdöntő óráiban a belépő rendőrtisztek között egy fiatal újonc is volt, aki a pillanat nagyságától és hálószobám pompás berendezésétől megzavarodva a nyitott ajtón kopogtatott, szerényen lesúrolt a cipőjét a lábtörőn és halkan így szólt, bocsánat az alkalmatlankodásért, amivel a csoporttestes vezetőjének dühös pillantását vonta magára. Akkor nem tudom elhárítani magamtól azt az örvendező reménykedést, hogyha a regényíró kieszelt történetei túltesznek is az enyémen durvább izgalmak és köznapi kíváncsiság kielégítése tekintetében, én annál biztosabban fölébük fogok kerekedni elbeszélésemnek többé-kevésbé finom tüzetességével és nemes valószerűségével. Ennek folytán újfent kedvem támad, hogy folytassam és befejezzem ezt az emlékiratot, és írás közben a stílust és az illendő kifejezésmódot lehetőleg az eddiginél is jobban szem előtt szándékozom tartani, hogy munkám a legjobb családok asztalán is helyet foglalhasson. Elbeszélésem fonalát pontosan ott veszem fel újból, ahol elejtettem. Vagyis, amidőn szegény apám külső környezet gonoszságától sarokba szorítva önkezével vetett véget életének. Nem volt könnyű őt tisztességgel eltemettetni, mert az egyház elfordítja arcát atyám cselekedete elől, amint hogy egyébként a dogmáktól mentes erkölcs is szükségszerűen helyteleníti az ilyesmit. Az élet ugyanis, noha nem az a bizonyos legfőbb jó, amihez értékes volt, amiatt mindenáron ragaszkodnunk kell, Mégis úgy illik tekintenünk, mintha némiképpen ránk rót, és nézetem szerint némiképpen magunk választotta feladatot, mely mellett föltétlenül kötelesek vagyunk álhatatosan és hűségesen kitartani, s melyet időnek előtte cserben hagyni kétségkívül léha életfelfogásra van. Ebben a különleges esetben azonban ítéletem elhallgat, s helyette a legtisztább együttérzés szólal meg bennem, amint hogy mindnyájan hátra maradottai nagyon is azon voltunk, hogy az elhunytat ne papi áldás nélkül adjuk át az anyaföldnek. Anyámat és nővéremet ebben a külvilágra való tekintet vezette, meg bigott hajlamuk, tudnélik mindketten buzgó katolikusok voltak. Míg jó magam azért követtem ezt az utat, mert alapjában konzervatív természet vagyok, és a kispolgári halandó szellem okvetetlenkedésével szemben mindig meg tudtam őrizni kötetlen vonzódásomat a jólesően hagyományos formákhoz. Így hát, mint hogy családom nőtagjainak inába szállt a bátorsága, magamra vállaltam, hogy az illetékes városi plébánost, sátőprépostot rávegyem az egyházi szertartás elvégzésére. Ezt a derűsen élveteg egyházi férfiút, aki nemrég lelkészi teendőket látott el családunkban, 10 óraizás közben zöldséges rántotta és egy palack krajnai bor élvezése közbe találtam, és jóságos fogadtatásban volt részem. Mert sátőprépost nagyvilági pap volt, aki egyházának nemes hagyományait és fényét a maga személyében igen meggyőzően képviselte és tette szemléletessé. Kis termetű tömzsi ember létére volt benne sok mozgékonyság, járás közben fürgén és tetszetősen ringatta csípőjét, és taglejtései jól esően kerekdedek voltak. Társalgás közben művelt ember módjára mintaszerűen fejezte ki magát, és finom, sejmes, fekete posztóból szabott reverendája alól minduntalan előkandikáltak fekete sejemharisnyás lakcipős lábai. Szabad kőművesek és eretnekek ugyan azt állították, hogy csak azért hord finom cipőt és harisnyát, mert átható szagú lábizzadásban szenved. De én ezt még ma is rossz indulatok pletykának tartom, jól lehet személyesen még nem volt hozzá szerencsém. Kövérkés fehér kezével intett, hogy foglaljak helyet. Uzsonnáját is megosztotta velem, és világfias modorában úgy tett, mintha hitelt adna az általam előadott tényállásnak, mely szerint boldogult atyámat egy régóta használt lőfegyver vizsgálata közben véletlenül kilőtt puska golyótól találva érte a halálos szerencsétlenség. Egy szóval úgy látszott, mindezt elhiszi, mégpedig magasabb politikából, mert hiszen az egyház a mai nehéz időkben kénytelen örömmel fogadni azt is, aki csalfa úton módon törekszik elnyerni malasztját. Emberséges szavakkal vigasztalt, és lelkészi minőségében késznek nyilatkozott arra, hogy elvégezze a temetés és a beszentelés szertartását, melynek költségeit keresztapám, Schimmel Priester nagylelkűen vállalta. A főtisztelendő ezután néhány adatot jegyzett fel az elhunyt élete folyásáról, melyet én igyekeztem tiszteletreméltónak és egyúttal vidámnak feltüntetni. Végül pedig néhány kérdést intézett hozzám saját életkörülményeim és kilátásaim felől, mire én nagy általánosságban és köntörfalazva válaszoltam. Úgy látom, kedves fiam, ilyenféleképp felelt nekem, mostanáig kissé léha életmódot folytatott, de még nincs semmi elveszve, mert személyiségéből jó hatás árad, és kiváltképp dicséretreméltónak tartom kellemes beszédhangját. Csodálnám, ha szerencse Isten asszonya nem kedvezne önnek. Mindig arra törekszem, hogy felismerjem a jóra hivatottakat és azokat, akik kedvesek Isten előtt, mert az emberek sorsa írva vagyon homlokukon olyan betűkkel, melyeket csak az avatottak tudnak elolvasni. Ezzel elbocsájtott. Ennek az eszes embernek szavaitól fölvillanyozva siettem vissza enyéimhez, hogy beszámoljak neki küldetésem szerencsés eredményéről. Sajnos azonban a temetés a papi részvétel ellenére csöppet sem volt oly méltó és ünnepélyes, mint szerettük volna, mert a polgári társadalom igen csekély számban képviseltette magát, amin elvégre kisvárosunk közvéleményét véve tekintetbe nem lehet csodálkozni. De hol voltak a környékbeli barátaink, akik a jó időkben annyiszor gyönyörködtek szegény apám tűzi játékába, és oly jól teleítták magukat Bernkastel doktor pesgőborával? Távol létükkel tüntettek, mégpedig valószínűleg nem hálatlanságból, hanem egyszerűen azért, mert nem volt érzékük komoly és az örök dolgokat jelképező szertartások iránt. Az ilyeneket, mint valami lehangoló dolgot kerülték, ami kétségkívül alacsony rendű gondolkodásra van. Egyedül Übelhadnagy, a Mainzben állomásozó második nassaui ezred tisztje jelent meg a temetése. Ő is civilben. és neki köszönhető, hogy keresztapám, Simmel Priester meg én kettesbe ballagtunk a himbálódzó koporsó nyomába. Az egyházi férfiú ige hirdetése mégis tovább rengett a lelkemben, mert nem csak hogy egybehangzott saját sejtelmeimmel és benyomásaimmal, hanem olyan helyről szólalt meg, amelynek eféle rejtelmes kérdések tekintetében különleges illetékességet tulajdonítottam. Hogy miért, azt nem akárki tudná megmondani. Én minden esetre bátorkodtam okát adni, legalább megközelítőleg. Elsősorban oly tiszteletre mértó hierarchia, aminő a katolikus egyház az emberi rendfokozatokat sokkal árnyalatosabban domborítja ki, mint az a polgári élet síkján lehetséges. Ám de ezt a világos gondolatot önmagamban tisztázva tovább megyek egy lépéssel, mert arra törekszem, hogy állandóan következetes legyek. Itt az érzésről van szó, ami rokon fogalom az érzékletességgel. Márpedig a szentek tiszteletének katolikus formája az érzék fölötti világba oly módon vezet be bennünket, hogy nagy mértékben számításba veszi azt az érzékiséget, és befolyásolja is azt, minden elképzelhető úton módon kedvez neki, és mindennél inkább igényt tart arra, hogy titkaiba behatoljon. Az a fül, mely a legmagasztosabb zenéhez, túlvilági kórusok közvetítésére teremtett harmóniákhoz szokott, ne volna elég érzékeny az emberi hangban rejlő nemesség felfogására. Az a szem, mely otthonos a mennyei térségek szín és forma ábrázatát fölidéző templomi ragyogásban, ne tudna különösképpen tágra nyílni a természet adta csíny talányosan vonzó kelleme előtt. Az a szaglószerv, mely az Isten házának légkörében ismerős, és annak tömjén illattól elbódultan hajdan az oltárszentség bűvös aromáját is megérezte volna, ne lenne képes felszippantani egy szerencsefi anyagtalan, mindazonáltal testies kigőzölgését. És az, aki papi beavatottsággal gondozza ennek az anyaszentegyháznak legfőbb misztériumát, a test és vér átlényegülését, ne lenne alkalmas arra, hogy átlagosan nagyobb tapintó érzékkel megkülönböztesse a kiválóbb emberanyagot a hitványabbtól? Tetszelgek magamnak abban a hiedelemben, hogy a választékos szavakkal a lehető legtökéletesebben kifejezésre juttattam gondolataimat. Annyi bizonyos, hogy az engem illető proféciában semmi sem volt, ami tulajdon érzésemmel és önszemléletemmel a legszerencsésebb összhangban lett volna. Igaz ugyan, hogy lelkemre olykor levertség nehezedett, mert testemen, melyet egykor művészkéz mondaszerű jelentőségűnek bűvölt vászonra, most csúf, elhordott ruházat lötyögött, s helyzetem a kisvárosban megvetendőnek, sőt, gyanúsnak volt mondható. Engem, hírhedt családtagját, egy öngyilkossá lett bukott kereskedő fiát, züllött diákot és mindennemű tisztességes életlehetőségtől elzárt egyén, polgártársaim sötét és becsmérlő pillantásokkal méregettek. S noha silány és érdektelen emberfajtát láttam bennük, olyan a természetem, hogy fájón sebzett a megvetésük, és arra az időre, amit a városban eltölteni még kénytelen voltam, majdnem elvette a kedvem, hogy nyílt utcán mutatkozzam. Ez alatt bennem nőtt-önnőtt a hajlandóság a világundorra és emberkerülésre, amely alaptermészetemben gyökeredzett, s amely gyakran annyira együtt járt a külvilághoz és az emberekhez való kapcsolódás ösztönével. És mégis, ama pillantásokban, mégpedig nem csak a lakosság női részében volt ez így, olyféle kifejezés vegyült, melyet akaratlan részvétnek lehetett volna minősíteni, s amely ilyen belső igyekezet irányába kedvezőbb körülmények közt a legszebb teljesülés ígéretét tartalmazta. Ma, amikor arcomban sovány vagyok, tagjaimon az öregkor jelei mutatkoznak, nyugodt lélekkel elmondhatom magamról, hogy 19 éves koromra megvalósult mindaz, amit serdülő éveim ígértek, s a magam véleménye szerint is igen jóképű fiatalemberré cseperedtem. Szőke hajammal, barnás arcommal, szemem kékes zománcával, ajkaim szerény mosolyával, hangom fátyoló zengésével, baloldalt elválasztott homlokomról tetszetős üstökbe fésült hajam sejmes csillogásával, egyszerű földieim, mint később több világtáj lakói, szeretetre méltónak láthattak volna, ha fonák élethelyzetem el nem homályosítja tekintetüket. Termetem, mely annak idején már keresztapám Simmel Priester művész szemét is kielégítette, éppenséggel nem volt robosztus. De mindegyik végtagom és izmom oly arányosan és mértékletesen fejlett, aminő egyébként a sportok és erősítő, hajlékonyá edző játékok kedvelőinél tapasztalható. Holott mint aféle született álmodozó, mindenkor idegenkedtem a torna gyakorlatoktól, és külsőleg soha semmit nem tettem alakom idomítása érdekében. Meg kell még említenem, hogy bőröm fölöttébb gyöngéd volt, és olyannyira érzékeny, hogy akármilyen pénzszűkében voltam is, ügyelnem kellett, hogy puha, finom szappanom legyen, mert a komisz és olcsó fajták rövid használat után véresre sebeztek. Természet adta, velünk született előnyös tulajdonságaink többnyire élénk és hódolatos érdeklődést keltettek bennünk tulajdonszármazásunk iránt. Akkoriban nekem is kedvenc szórakozásom volt tanulmányozgatni elődeim képes ábrázolatait, már amennyiben régi fotográfiák és más eféle közvetítő eszközök rendelkezésemre álltak, hogy az ő arcvonásaikban engem illető előjelekre és sejtésekre vadásszak, s megállapítsam, melyiküknek vagyok leginkább hálára kötelezve. De kutatásom csekély eredménnyel járt. Találtam ugyan atyai ágról való rokonaim és elődeim vonásaiban és alkatában egyetmást, amiben a természetnek eféle kísérletezéseit lehetett felfedezni, hiszen már említettem, hogy szegény apám dacára elhízottságának baráti lábon állt a gráciákkal. Mindent egybe vetve azonban arra a meggyőződésre kellett jutnom, hogy családfámnak nem sokat köszönhetek. És ha nem általom feltételezni, hogy nemzetségem történetébe valamilyen meg nem határozható ponton rendellenességek csúsztak be, úgyhogy természetes ükeim egyike főrangú gavallér lehetett, akkor saját jó tulajdonságaim eredetének felkutatása végett, lényem legmélyére kellett leszállnom. Mi is volt a fő ok annak, hogy a préposzt szavai oly roppant nagy hatást tettek rám? Ma is meg tudom mondani úgy, mint akkor, rögtön tisztában voltam a dolog lényegével. A főtisztelendő úr megdicsért. És hogy miért? A hangom kellemes zengéséért. Igen ám, de ez olyan tulajdonság vagy adomány, amely közfelfogás szerint egyáltalán nem számít érdemnek, és épp annyira nem jár érte dicséret, mint ahogy senkinek sem jutna eszébe, hogy valakit ócsároljon a kancsalsága, a gólyvája vagy a dongalába miatt. Mert dicséret vagy gáncs, kispolgári életszemléletünk szerint csak is erkölcsi tulajdonságaiért jár, nem pedig természetiért. Ez utóbbinak felmagasztalásában igazságtalanságot vagy felületességet látnának. Hogy Chateau plébános egészen más nézetem volt, ez tökéletesen újszerű és merész hatást tett rám, mint holmi tudatos és dacos különcködés megnyilvánulása, ami egy kis pogány együgyűségnek sem volt híjával, és engem jól eső tűnődésre hangolt. Nem nehéze, tettem fel magamnak a kérdést, szigorú válaszfalat állítani fel a természet és erkölcsi érdem között. Hiszen ezek a nagybátyáimat, nagynénéimet és nagyszülőimet ábrázoló képek épp azt mutatják, hogy kevés olyan jó tulajdonság birtokába vagyok, amelyhez természetes öröklés révén jutottam. Vajon ezeknek a jó tulajdonságoknak kifejlesztésében belső erőimnek csak ugyan oly kevés része lett volna? Vagy csalhatatlan érzésem nem azt bizonyítja-e, hogy azok a jó tulajdonságok jelentős mértékben az én műveim, s hogy könnyen válhatott volna hangom közönségessé, szemem fénytelenné, két lábam görbébé, ha lélekben hanyagabb lettem volna? Aki a világot igazán szereti, az szívesen alkalmazkodik hozzá. Ha pedig a természeti jó nem más, mint az erkölcsi jó kisugárzása, akkor a főtisztelendő úr nem is volt olyan igazságtalan vagy szeszélyes, mint gondolni lehetne, amikor hangom szép csengésének elismeréssel adózott. Néhány nappal azután, hogy apám porlandó maradványait átadtuk az anyaföldnek, mi hátramaradottak megbeszélésre, vagy mondjuk családi tanácsra gyűltünk össze keresztapám Schimmel Priester részvételével, ki is a mondott célból villánkba vendégként jelentette be magát. Köteleztek bennünket, hogy új esztendőre ürítsük ki az ingatlant. Minél fogva halaszthatatlanul szükségessé vált, hogy leendő tartózkodásunkra vonatkozólag komoly döntéseket hozzunk. Nem győzöm ehelyütt eléggé dicsérni és hálás szavakkal méltatni keresztapám tanácsadó és segítőkészségét, ahogyan ez a rendkívüli elme mindegyikünknek kész tervekkel és útmutatásokkal szolgált, melyek később, főként az én személyemet illetően, igen szerencsés és messzire kiható ösztönzéseknek bizonyultak. Egykori szalonunk volt az összejövetel szomorú színhelye. A régente kecses elpuhultsággal kicicomázott, jó kedvel, báli füllettséggel, oly sokszor megtelt terem most kopár, kifosztott, alig néhány bútordarammal felszerelt helyiség. Ennek egyik zugában, az ebédlő berendezéshez tartozó diófa támlás nátszékben ültük körül az egyzöld asztalkát, mely eredetileg 4-5 egymásba tolt törékeny teja vagy tálalóasztalkából álló garnitúra része volt. Krull, kezdte el a beszélgetést keresztapám, aki kényelmes nyájassággal anyámat is a puszta család nevén szokta szólítani. Krull, mondta feléje fordítva horgasórát, rászegezve szemöldök és szempilla nélküli szúrós szemeit, melyeket olyan furcsán kereteztek a szemüveg celluloid karikái. Kegyet csüggetnek látszik, elhagyja magát, holott erre semmi oka nincs. Mert az élet tarka és vidám lehetőségei valójában csak most kezdődnek. Túl azon a mindent fenekestül felforgató katasztrófán, melyre találóan alkalmazzák a polgári halál megjelölést, és egyik legreménykedőbb élethelyzet az, amikor olyan rossz a sorsunk, hogy rosszabb már nem is lehet. Higgyen, kedves barátnőm, egy férfi szavának, aki ezt az állapotot, ha nem is anyagi, de lelki tapasztalatból alaposan ismeri. Kegyed egyébként még nem is tartott igazában, és nyilván ez békjóz a szelleme szárnyalása. Csak fel a fejjel, galambom, és elő a vállalkozó kedvel. Itt eljátszott a kisded játékait, de mit számít az? Kegyed előtt nyitva a nagyvilág. Kicsiny személyi hitelkerete a kereskedelmi bankban még nem ismerült ki teljesen. Ezzel a maradék tőkével, mondjuk szerencse fillérrel, beveti magát valamelyik nagyváros forgatagába, elmegy Wiesbadenbe, Mainzbe, Kölnbe, vagy mit bánom én, akár Berlinbe. Kegyed, bocsásson meg ezért a félszeg fordulatért, tud összegyűjtött kenyérmorzsából pudingot, vagy tegnap előttről eltett húsból savanyú vagdalékot kocsvasztani. Azon kívül megszokta, hogy társaságot lásson magánál, étkeztesse és szórakoztassa vendégeit. Kibérel hát néhány szobát, meghirdeti, hogy polgári áron hajlandó kosztot, kvártét adni bárkinek. Úgy fog élni, ahogy eddig élt, azzal a különbséggel, hogy fogyasztóival fizettet magának, és megtalálja mellette a számítását. Türelmességén és jókedvén múlik majd, hogy vendégei számára hangulatról, jókedvről és kényelemről gondoskodjék. Csodálnám, ha vállalkozása nem indulna virágzásnak, és idővel nem bővül neki. Keresztapám itt szünetet tartott, hogy időt engedjen nekünk a szívből eredő tetszés és hála ömlengésének, amiben végül is részt vett az is, akihez intelmei szóltak. Ami Limpikét illeti, folytatta, ezzel a becenével szokta ugyanis illetni nővéremet, önként kínálkozik az a gondolat, hogy az ő kedves mamája kezére járjon a vendégek mulattatásában, amire természeténél fogva hivatott, s nem kétséges, hogy kitűnő, vonzóvarású filia hospitalistnak bizonyulna. Lesz is rá alkalom, hogy ilyen tényként hasznosítsa magát. Egyelőre azonban valami jobbra gondolok vele kapcsolatban. A magok fénykorába tanult valamicskét énekelni. No, nem sokra vitte, a hangja is gyönge, de van benne valami cirógató zengés, aminek hatását szemmel látható előnyök mélyítik el. Régi jó cimborám különben Shelley Mersham, annak fő üzletága egy színpadi ügynökség. Könnyűszerrel el fogja helyezni olimpiát valamilyen egyelőre szerényebb operettársulatnál, avagy egy dalcsarnok művész személyzetének kötelékében, és első gardrop szükségletét a magam lomtárából alig, ha nem fedezni tudom. Pályakezdése homályos és küzdelmes lesz, talán birkóznia kell majd az élettel. De ha van benne karakter, mert ez a tehetségnél is fontosabb, és számos vagyontételből álló vagyonkájával jól tud sáfárkodni, akkor pályája az alsóbb régiókból gyorsan fölfelé ível majd, és tündöklő magasságokba lendülhet. Jó magam, persze csak általános irányítást adhatok, épp hogy elindíthatom a lehetőségeket. A többi már maguk dolga. A nővérem örömtől visítozva borult tanácsadónk nyakába, és a mellére bújt, mi alatt az tovább beszélt. Most, mondotta, s látszott, hogy a következő pont különösen szívügye, most harmadsorban a mi jellemfejünkre térek át. A nyájas olvasó már tudni fogja, mire céloz ez a megjelölés. Fontolóra vettem jövőjének kérdését, s bár akadnak nem csekély nehézségek, azt hiszem találtam egy legalább ideiglenes jónak ígérkező megoldást. Még a külfölddel, pontosabban Párizzsal is leveleztem ebben az ügyben. Mindjárt megmondom, miről van szó. Véleményem szerint első és fő dolog, hogy kitárjuk előtte az életet, melyhez a tisztes úton való eljutást a fensőbségek értetlensége idáig jónak látta tőle megtagadni. Csak az kell, hogy szabad pályát nyissunk neki, akkor majd elkapja őt az ár, és bízvást remélem, hogy szép partokra fogja segíteni. Itt van mindjárt a szállodás, a pincérszakma. Ez úgy sejtem számára a legkedvezőbb kilátásokkal bíztat. Mégpedig épp úgy egyenes irányba, amely igen tisztességes életmódot biztosíthat neki, valamint jobbra-balra a különféle kitérőkön és szabálytalan mellékösvényeken, melyek már nem egy szerencsefi előtt feltárultak a kitaposott országút mentén. A levélváltás, amelyre utaltam, köztem és a párizsi St. James and Albany Hotel igazgatója között folyt, akinek háza a Vendôme tértől nem messze, a Szent Honoré utcában áll, vagyis jó központi helyen, itt láthatják a térképemen, Isaac Stussley az illető, pertú pajtásom párizsi tartózkodásom idejéből. Félix jó neveltségét és egyéni tulajdonságait a legvonzóbban igyekeztem előtte megvilágítani. Úri módoráért és ügyességeiért jót álltam. Valamit konyít a francia, az angol nyelvhez, nem árt, ha mostanában lehetőleg gyarapítja tudását. Strucl a kedvemét minden esetre hajlandó őt próbaidőre és eleinte természetesen fizetés nélkül alkalmazni. Félix teljes ellátást kap, s a szálló igazgatósága késznek nyilatkozott arra is, hogy ellátja őt szolgálati öltözékkel, mely bizonyára jól fog feszülni rajta. Egy szóval itt látok utat, teret és kedvező körülményeket arra, hogy kibonthassa képességeit, és számítok rá, hogy a mi jellemfejünk a St. James and Albany előkelő vendégei teljes megelégedésükre fogja kiszolgálni. Képzelhető, hogy a nagyszerű ember iránt nem kevésbé mutatkoztam hálásnak, mint a nők. Örvendező kacagással elbűvölten öleltem meg keresztapámat. Már is szinte tovatűnt körülöttem szülőhazám gyűlöletes kiszerűsége, kitárult előttem a nagyvilág, és sugárzó pompába fénylett lelki szemeim előtt Párizs, az a város, melyre szegény apám egész életében, ha csak visszagondolt, majd elalélt a gyönyörűségtől. Csak hogy a gyalog nem volt olyan egyszerű. Sőt, inkább megvolt a maga nehézsége, vagy ahogy népiesen mondani szokás, bökkenője. Mert nem lehetett, nem volt szabad világá mennem, ameddig el nem rendeződött viszonyom a katonasággal. Amíg az irataim erről a viszonyról kielégítő felvilágosítást nem adnak, az országhatár átláthatatlan korlátján átmeredt elém, s a kérdés annál is nyugtalanítóbb volt, mint hogy én tudva lévőleg nem vívtam ki a műveltosztály előjogait, és amennyiben szolgálatra alkalmasnak találtak, közönséges újoncként kellett bevonulnom a kaszárnyába. Ez a gátló körülmény, amelyet mindez idáig könnyelműen kivertem a fejemből, ebben a reményteljesen emelkedett pillanatban súlyosan nehezedett a szívemre. És amikor tétovázva szóba hoztam, kiderült, hogy anyám is, nővérem is, de Simmel Priester is figyelmen kívül hagyták. Amazok a nőknél értendő tudatlanságból, emez, mivel, mint a féle művész, maga is megszokta, hogy állami és hivatalos dolgokkal ne sokat törődjék. Be is ismerte, hogy az adott esettel tökéletesen tehetetlenül áll szemközt. Bosszusan kijelentette, hogy semmiféle személyes kapcsolata nincs törzs orvosokkal, így a parancsnokságoknak bizalmas befolyásolásáról szó sem lehet. Törjem én a fejem, hogyan mászom ki a csávából. Így hát ebben az annyira kényes helyzetben teljesen magamra voltam utalva, s az olvasó látni fogja, álltam-e benne a sarat. Egyelőre az útrakeléshez, a küszöbön álló helyváltoztatáshoz és az arra való készülődéshez fűződő változatos gondolatok elszórakoztatták, és másfelé terelték kamaszosan mozgékony szellememet. Anyám tudnélik azt remélte, hogy már új esztendőre albérlőket vagy kosztusokat fogadhat, ezért még karácsony előtt el kellett bonyolítanunk a költözködést, mégpedig majdna Frankfurtba, mert véglegesen ezt a nagyváros szemeltük ki úti célul és lakóhelyül. A benne bőségesebben kínálkozó szerencsés eshetőségek miatt. Mi könnyű szívvel, mi türelmetlenül, kicsinylően és megindultság nélkül fordít hátat a távolba törtető fiatalember kicsin szülővárosának, még csak vissza se néz, hogy utoljára láthassa templomtornyát, szőlőhegyeit. És mégis akármennyire kinőtt belőle és szeretne még inkább kinőni, tudatának hátterében ott marad a nevetségig túlságosan jól ismert városkép, és csodálatos képpen a mélységes feledés hosszú esztendelé után is föl-fölbukkan onnét. Ami rég ízléstelennek tűnt föl, az most tiszteletet ébreszt. Az ember kinti életének tettei, eredményei, sikerei közt titkon hazasandít arra a kis világra. Létének minden fordulópontján, minden emelkedésén azt kérdezi magába, mit fog szólni, mit szólna hozzá a világ, és különösképpen olyankor van ez így, amikor a szülőföld rossz indulatban igaztalanul, értetlenül viselkedett a különös fiatalemberrel. Épp mert függött a szülőföldjétől, dacos volt vele. Éppen mert a haza szabadjára engedte, és talán már rég el is felejtette, az ifjú önként elismeri jogát, hogy ítélhessen fölötte, és beleszólhasson élete folyásába. Mi több, eljön a nap, sok-sok számára eseményekben dús, változatos esztendő múltán, amikor ő maga visszavonzódik ahhoz a kiinduló ponthoz, nem tud ellenállni a kísértésnek, hogy akár felismerten, akár ismeretlenül megmutassa magát a korlátolt világ előtt abban az idétlenül tündöklő állapotban, ahová eljutott, és sok szorongó gunnyal a szívébe kiélvezze az ámulatát, ahogy ezt önmagamról megfelelő helyen el fogom mondani. Stützl úrnak Párizsba illendő formában megírtam. Szíveskedjék irántam egy kis türelemmel lenni, mivel nem áll módomban, hogy nyomban átlépjem a határt. Be kell várnom, miként döntenek katonai szolgálatra való alkalmasságon felől. Ám bátor, tettem hozzá találomra. Ez a döntés leendő hivatásomat nem érintő okból minden valószínűség szerint kedvezően fog kiütni. Maradék holmink hamarosan átváltozott málhává és utipoddyászá, melyben hat remek, keményített mellő ing is helyet foglalt. Ezeket keresztapám nyújtotta át nekem búcsú ajándékul, hogy Párizsban majd jó hasznukat vegyem. És egy borongós téli napon, ahogy az elrobogó vonat ablakából mindhárman kihajolunk és integetünk, ott látjuk barátunk lengőpiros zsebkendőjét eltűnni a ködben. A nagyszerű férfiót még csak egyetlen egyszer láttam viszont.